A Máté evangéliumának a 24. fejezetével haladunk tovább, a 23. és 36. versek közötti szakaszt fogom felolvasni. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül a napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a holde nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó oszlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. Akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonos szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tanuljatok a fügefa példájából. Amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Jó. Eddig tehát a szakasz. És akkor előjáróban, ugye a múlt héten már mondottam valahogy egy apokaliptikus, de inkább eszkatológikus részről beszélhetünk, és akkor, hogy az apokaliptika, az a köznapi értelemben az sokszor jelenti a világ végét, de valójában maga a szó és az apokaliptikus irodalom a Bibliában, az még ha beszél is a világ végéről, valójában mindig az Isten tervének a leleplezéséről szól. És ilyen szempontból a legnagyobb apokaliptika, vagy apokaliptikus cselekedete az Istennek, az valójában a Golgotai kereszt, meg a húsvéti üres sír. Mert hogy ott tárja fel igazából a legegyértelműbben azt, hogy neki mi a terve velünk emberekkel. Amikor mi világ végéről beszélünk keresztények, mert beszél a Biblia a világ végéről, az Ószövetség is és az Új is, akkor inkább eszkatológiáról kell beszélni, ami az ismert idők vége. És akkor, hogy mikor van az ismert időknek vége, az már egy nagyon izgalmas dolog, mert ezt sem az Úr Jézus, sem a Biblia nem mondta el nekünk konkrétan, de valójában azt kell mondanom, hogy mi már a végidőkben élünk. Sőt, az első keresztények is sem tévedtek abban, hogy a végidőkben élnek, mert onnantól kezdve, hogy az Úr meghalt és feltámadt értünk, azáltal valójában elkezdődtek a végidők. Hogy ez meddig tart? Hát azzal kapcsolatban nekem is vannak kérdéseim a Jóistenhez, de még sosem válaszolta meg őket, és valószínűleg azért, mert semmi dolgom ezzel kapcsolatban, csak engem érdekelne. Úgyhogy ne találgassunk, és akkor a 24. fejezetről pedig általánosságban véve még annyit mondjunk el, hogy itt Jézus kimondottan eszkatológikus beszédeket mond. És akkor, hogy mik lesznek a végidőkkel kapcsolatban? Hát itt azért az Úr Jézus elmond egy-két figyelmeztetést, hogy... Azt mondják majd, hogy itt vagy amott vannak a Krisztusok, mert hogy jönnek majd a hamis Krisztusok meg a proféták, és tesznek jeleket meg csodákat, hogy megtévesszék, ez egy nagyon fontos félmondat egyébként, ha lehet a választottakat is. A végidőknek ez nagyon izgalmas, de hogy arról, hogy nem szoktunk beszélni, hogy Jézus környékén hány embert hittek messiásnak. Nem tudom, hogy a Brian élete meg az angol humor mennyire kedves a testvéreknek, én nagyon szeretem a Brian életét, ami egyébként egy egyházkritika is, mert hát ugye a film az azzal kezdődik, hogy Brian-t összekeverik Jézussal. És először Brianhez mennek be a napkeleti bölcsek, hogy odaadják neki az ajándékokat, és onnantól kezdve Brian is folyamatosan összekeveri magát az Úr Jézussal. Tehát ez részben egy egyház kritika is egyébként a Monty Pythontól, de hogy azt a részt viszont nagyon jól ragadja meg, hogy Jézus korában, bocsánat, hogy ezt mondom, de a zsidóságnak majdnem minden második bokrában volt egy messiás. A makkabeusok is részben annak hívták magukat, akkor utána a bárkóba felkelés is részben annak, definiáltan annak vallották magukat. Voltak olyan tanítók, akiket a nép kiáltott ki messiás jelöltnek, sőt azért bizonyos értelemben talán azt is elmondhatjuk, hogy a keresztelő jánosi meg általánosságban véve az esszénusoknak a szolgálatáról sokszor kell úgy beszámolnunk, hogy őket azért többen gondolták messiásnak. Keresztelő magát nem, de keresztelőt egyébként páran Jézus korában gondolták messiásnak. És valójában ezek a világ megváltások, ezek idézőjelben értem most a világ megváltásokat, ezek a mai napig megvannak, mert hogy azért előbb-utóbb csak felbukkanik a történelemben valaki, aki azt mondja, hogy én most megmondom nektek a tutit. És akkor, hogy mit értünk a világ megváltása alatt, azért az részben a szociális helyzetünktől is függ, meg a lélektani állapottól is függ, és nem biztos, hogy azt értjük mi a világ megváltása alatt, amit mondjuk az Úr Jézus meg az Úristen értene alatta. És itt azért az Úr Jézus itt elmondja azt, hogy igen, ezekben a végidőkben, amik most itt elkezdődtek, nagyon-nagyon sok ígéretet fogtok kapni fűtől fától. És nagyon sokan fogják azt mondani, hogy én meg fogom tudni nektek oldani e világ minden nyomorát, a ti egyéni problémátokat is. És innentől kezdve ezeket a megmondó embereket, meg ezeket a megoldó embereket a szónak a rossz értelmében nagyon sokszor egyébként tényleg krisztianizáljuk. Tehát elkezdünk rájuk már-már bálványimádó tekintettel nézni. Ez egyébként jellemző az emberre. Nagyon izgalmas, hogy az Eliádénak van egy könyve, a Szent és a Profán. Ezt én nagyon sok szeretettel ajánlom a testvéreknek. Kb. Közérthető módon írta meg annak ellenére, hogy román ortodox és teológus, de hogy ugye egyébként sikerült ezt jól lefordítani magyarra. És ő gondolkodik egyébként azon a könyvének az első 40 oldalán direktben, aztán utána végig, hogy a politika az hányszor használ szakrális kifejezéseket, vagy a szakralitás hányszor használ depolitizált kifejezéseket. És ezt hányszor keverjük egyébként folyamatosan össze. Ez nagyon izgalmas egyébként. Félreértés ne essék, egyáltalán nem aktuál politizálni szeretnék, még mielőtt itt bárki ezt félreérti. De ha ránézünk arra a 2000 éves egyház történetre, ami a hátunk mögött van, és mondjuk ezt elhelyezzük abban a 2000 éves történelmi kortárs kommunikációban, amiben lezajlott, akkor azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon sokszor jelennek meg az egyház életében politikusok, akik mondjuk az egyházat szeretnék politikai célra használni. Nagyon sokszor véti el az egyház azt a határmesdjét, hogy neki van etikai mondani valója minden ember számára, és ilyen értelemben véve ez társadalmi küldetése, de hol lépi át innentől kezdve azt a határt, hogy az egyház politizál? Ez egyébként szerintem ma is óriási kérdés. És nagyon sokszor a határvonalig el kellene menni, de nem kéne rajta túllépni. Nagyon sokszor meg a határvonalon kellene egyensúlyozni, csak ilyenkor óriási kérdés, hogy akkor az egyház melyik irányba fog leesni. És itt most tényleg nem csak az aktuál politikára kell gondolni. A reformáció mögött is nagyon sok politikai érdek megfeszült. Tehát amikor mondjuk arról beszélünk, hogy Luther 1517 és reformáció, meg Bölcs Frigyes, meg a protestáló fejedelmek, akkor ott beszéljünk arról is, hogy egyébként nekik ez akkor politikai megfontolás is volt. Amikor arról beszélünk, hogy az evangélikusság egy iskola központú, oktatás központú a reformáció, mert valójában sokkal előbb hozunk létre szegény embereket felkaroló iskoláinkat, és most ezt nem megbántásban mondom, de mint a piaristák, akik majd egyébként pont a válasz lépései lesznek a katolikus, akkor már szétszakadt egyházban a katolikus félnek, vagy római félnek, az innentől kezdve egy társadalmi kérdés. És ezekben a helyzetekben, mivel ez nagyon sokszor elmosódik, hogy akkor hol van az egyháznak kompetencia határa, mert mégiscsak a mennyeknek országát kell nekünk képviselni e világban, és az hol lesz apró pénzre váltva és elpolitizálva, és hol van az, hogy megjelenik egy nagy politikus, aki meg az egyházi zsargon mögé beáll, és e világi megváltást ígér mondjuk rászorulóknak. vagy nyomorban élőknek, az mindig egy óriási kérdés. És itt bizony azért azt ki kell mondani, hogy az egyház is, meg a politika is adott nagyon sok hamis Krisztust az elmúlt 2000 évben. És azt gondolom, hogy a 21. századnak is megvan a sok hamis Krisztusa, és az is nagyon nagy kérdés, hogy innentől kezdve ezeket a hamis Krisztusokat mi keresztény emberként mennyire ismerjük fel idejében. Mennyi teret adunk nekik a hitéletünkben. Mennyire kezdjük el őket bálványozni, vagy mennyire hisszük azt, hogy akkor ők egyáltalán a mi mennyei elköteleződésünkkel összhangba hozhatóak. Ezek mindig nagyon húsba vágó kérdések. És az a nagyon izgalmas számomra egyébként ebben az egészben, hogy lehetett volna egy kicsit konkrétabban mi Urunk Jézus Krisztus ebben a kérdésben. Nekem nagyon sokszor nagy dilemmám ez, mert a bárány bőrbe bújtatott farkassal mindig az a baj, hogy a bárány bőrét látjuk először. És sokszor nagyon sok mindennek történnie kell, hogy a farkas foga egyáltalán kivillanjon. És nagyon nehéz őket felismerni. És lehet értékítéletet mondani mondjuk az egyháztörténetben, vagy az egyháztörténet alapján a régiekről, csak ilyenkor mindig az jut eszembe, amikor Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy cselekedjetek ti atyáitok mértéke alapján, vagy mértéke szerint. Mert amikor a jelent élem meg a jelen hétköznapi valóságát élem meg, akkor nincs meg ott az utókor bölcsessége. De az majd az unokáimnak lesz meg, hogyha a Krisztus Urunk közben nem jön vissza. Nekem nincs meg az utókor bölcsessége. Jó esetben mondjuk van egy idősebb generáció, akinek az adott kérdésben vagy az adott témában van tapasztalata és bölcsessége. Jó esetben. Ezt szeretném aláhúzni, mert sokszor az sincs. És ezek a hamis Krisztusok, ezek bizony ott járnak közöttünk, és újra megjelennek, és nagyon sokszor egyébként az evangéliumnak az igazságát próbálják elferdíteni. És a mi feladatunk az igazából innentől kezdve az, hogy ezekkel a hamis Krisztusokkal úgy kezdjünk valamit, hogy nem kezdünk valójában velük semmit, hanem karakteresen az evangélium mögé állunk ellenük. És ezt most jó értelemben mondom, hogy ellenük. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy nem engedjük, hogy torzítsák az evangéliumot. De hát akkor innentől kezdve nagyon résen kell lenni, mert bizony ezek jeleket tesznek, ezek csodákat tesznek, hogy a választottakat is megtévesszék, tehát bennünket. És az Úristennek egyetlen egy konkrét mondata van ezzel az egész konfliktus góccal kapcsolatban, hogy íme, előre megmondtam nektek.